Édesatyánk, örökké való szeretetedért magasztalunk téged, és köszönjük, hogy azért lehetünk mi úton, mert te szeretsz minket, azért jöhettünk ide is, mert szeretsz minket, és köszönjük, hogy tanítani akarsz ma is. Urunk, az esendő emberi szavakon a te üzenetet hadd jöjjön keresztül, nagy nevedért hallgass meg. Amen. Szeretett testvérek, mindig nagy izgalommal teszek eleget a kérésnek, amikor megszólítanak a lelkész testvérek, hogy én alkalmatlan, mit is keresek itt. De kedvesek, és bizonyára nem csak maguktól, hanem Isten helyezi rájuk azt, hogy szólítsanak meg engem is, és jöjjek ide. Szeretném, ha elsősorban nekem szólna az üzenet. A mai napra jelölt ige szakasz, hogy lelkipásztor testvérünk már jelezte is, a samaritánus története Lukács evangéliumából, a 10. részből, a 25. verstől a 37. versig eképpen szól. És íme egy törvénytudó felkelt, kísértve őt, és ezt mondva: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig ezt mondta annak: a törvényben mi van megírva, mind olvasod. Az pedig felelt neki ezt mondva: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak: jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Az pedig igazolni akarván magát, ezt mondta Jézusnak: de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelve ezt mondta: egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik azt kifosztva és megsebesítve elmentek, és ott hagyták félholtan. A történet szerint pedig megy alá azon az úton egy pap, aki azt látva elkerülte őt. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülte őt. Egy samaritánus pedig az úton menve odaért, ahol az volt, és mikor azt látta, könyörületességre indult, és hozzájárulva bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltve azokban, és azt felhelyezve az ő tulajdon barmára, vitte a vendégfogadó házhoz, és gondját viselte neki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivett, adta a gazdának, és ezt mondta neki: viselj gondot rá, és valamit ezen felül ráköltesz, én mikor visszatérek, megadom neked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Azt pedig ezt mondta: az, aki könyörült rajta. Mondta azért neki Jézus: eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Egy törvénytudó. Aki sok mindenről tud, sok mindent tud. Nyilván nem lehetne nem nevezni a Biblia törvénytudónak, hogyha nem így lenne. Megy Jézushoz, és egy fontos, igen fontos kérdést tesz föl, ami, azt mondom, hogy nem csak nekünk, minden ember számára ez kell, hogy a legfontosabb kérdés legyen. Az örök élet. Nem az élet apróbb, ügyes-bajos dolgairól kérdezi Jézust, hanem a legfontosabbról, az örök élet felől. Jó helyen van, jó helyre jött, Jézushoz jött. Jó a kérdés, jó a téma, amit feszeget, de milyen indulattal jött. A Biblia nem takarja el előttünk, egyenesen leírja, hogy kísértve őt. Ez volt az ő szándéka. A mi esperes lelkipásztorunk hirdette néhány alkalommal a templomban, hogy veszélyes dolog Jézushoz jönni, akár kísértve is őt, mert itt meg lehet térni. Jézusnál meg lehet térni. Ez az ember ide jön, és kísértve jön Jézushoz, és így kérdezi meg őt. Jézus nem válaszol neki rögtön, hanem feltesz ő is egy kérdést. És azt mondja: mondd ki te, mondd meg te. hogy ismered, hogy olvasod, mit mond a törvény. És ez az ember nagyon ügyesen fel tudja sorolni, hogy mit mond a Szentírás, mit mond a törvény az örök élet dolgában, mit kell cselekedni ahhoz, hogy elnyerj őt. Mi, akik itt vagyunk, mennyit tudunk az örök életről? Sokat? Mindent? Vagy már a miénk? Hiszen aki ismer az igét, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Azért már az örök élet. Vagy még csak ismerkedünk akár a Szentírásból, akár egymástól, hogy hogy is van az, mit is mond. Ez az ember ismerve a törvényt, megtanulta, most fújja, és nem érzi közben azt, hogy amit ő olyan jól megtanult, és most szóról szóra visszamond Jézusnak, ez tulajdonképpen őt megítéli. Mert ha őszintén magában nézne, vagy ha őszintén magamban nézek, magunkban nézünk, akkor ki az, aki maradéktalanul eleget tud tenni, be tudja ezt tartani, amit megír a törvény. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes minden erődből és teljes elmédből. És szeresd fele barátodat, mint magadat. Jézus látja, hogy ez az ember tudja a törvényt, hogy mit ír a törvény, de még nem érzi azt, hogy hát én képtelen vagyok erre. És nem fordul ez a törvénytudó oda Jézushoz, hogy de Jézus, mondd már, hát hogyan lehet ezt teljesíteni? Én még nem láttam embert, aki ezt tudta volna teljesíteni. Mondd már, hogy hogyan lehet. Nem? Idáig nem jut el sajnos. És amikor Jézus azt mondja neki, hogy olyan szépen elmondta, felmondta a leckét, akkor azt mondja, hogy jól feleltél. Én is, hogy tanítok a gyerekek között, olyan szívesen hallják ezt, amikor azt mondjuk nekik, hogy jól feleltél. De én is szívesen hallom, amikor nekem mondják valamire, hogy valamiben jól feleltem. Ez nekünk jó, egy kicsit úgy az öntudatunkat legyezgeti, hiúságomat. Jó ezt hallani. Ez az ember is csak ennyit hall meg talán, hogy jól feleltél. És már azt nem hallja meg talán Jézustól, hogy ő folytatja is a mondatot, hogy eképpen cselekedjél. Hanem már rögtön ő már kitalál, akkor valamit a Szentírás szerint azt olvasjuk, hogy magát igazolni akarván megkérdezi, hogy de ki az én fele barátom? Ki az én fele barátom, akit így kell nekem szeretni, mint magamat? Nagyon szeretné azt hallani Jézustól, hogy hát itt vannak felettünk a rómaiak, ugye most az ő igájukat szenvedjük, ők regnálnak, uralkodnak felettünk, és megsarcolnak bennünket. Hát ugye Jézus, őket nem kell úgy szeretni. Vagy, ugye közöttünk élnek vámszedők, akik ugyan a mi népünkből valók, de mégis a római birodalmat szolgálják ki, a császárt szolgálják ki azzal, hogy tőlünk elveszik az adót és neki átadják. Hát ugye őket se kell úgy szeretni. Igazolj már engem Jézus ebben. Vagy ugye van egy megvetett népcsoport közöttük, szintén közülük való, a pásztorok is például, akik a templomba sem mehetnek be. Ugye nem kell mindenkit egyformán szeretni. Jézus nem kezd tudományos, filozófikus értekezésbe, hogy ki is az a fele barát, amikor megkérdezi tőle a törvénytudó, de ki az én fele barátom? Hanem egy valószínűleg az életből vett példázatot mond el. Egy ember, akár a neve is lehetne ez, egy ember, és akár én is lehetek ez. És valószínűleg egy zsidó emberről beszél, hiszen itt egy törvénytudót akar tanítani ezzel, és az ő felelősségérzetét akarja ebben kidomborítani. Egy ember megy Jeruzsálemből, Jerikóba. Magaslatról, közel 800 méter magasan fekszik Jeruzsálem, egy zsúfolt, nyüzsgő városból, megy alá Jerikóba, a tengerszintje alatt fekvő Jerikóba, egy leírásban így olvastam, hogy a pálmák város egy kertváros, egy kedves hely, ahol a korabeli papoknak, nagyon soknak volt ott lakása, mert egy kedves, egy kellemes hely volt. Jeruzsálembe mentek dolgozni, szolgálni, de Jerikóba mentek sokszor haza. Megy ez az ember, és rablók kezébe esik. Sokan azonosítják ezt a rabló kifejezést a zélótákkal. Egy nemzeti, egy nacionalista párt tagjai, akik mertek lázadni az uralkodók ellen, a császár ellen, a római kiszolgáltatottság ellen. Ezért viszont a Sanhedrin, a nagy tanács úgymond kitagadta őket, társadalmon kívül helyezte őket. Így akartak a rómaiak szemében jók lenni, hogy ő nem vállalunk velünk közösséget. Egy rabló vagy rablók kezébe esik, és ezek a rablók, ezek a törvényen, társadalmon kívüli emberek, hát úgy tartották fel magukat, ahogy tudták. És ezért ezt is megtették, hogy időnként még a saját népük gyermekét és fiát is útközben elfogták, megverték, elvették mindenét, kifosztották, és itt is ez történik. Ott hagyják ezt az embert, és ez az ember, aki ott fekszik az úton, érzi, hogy itt, ha így maradok, ha nem jön segítség, halálra vagyok ítélve. Valakire rászorulok. Talán hallhatta már messziről, egy földön fekvő ember, ugye az indián filmekből emlékszem rá, hogy ott mindig lefeküdtek a földre, és úgy hallgatták, hogy már messziről lehet hallani a lépteket. Hát ez az ember szerencsétlen a földön fekszik, bizonyára hallja, hogy érkezik valaki, jön valaki ezen az úton. És talán megnő benne a reménység, hogy jön valaki, aki segít rajtam. És jön egy pap. És a reménység után jön egy nagy csalódás, kikerül, elmegy mellette, nem segít, ott hagyja őt. A tehetetlent, a rászorulót irgalmatlanul. Aztán jön egy lévita, újból hallatszanak a léptek, jön egy lévita is, és ugyanezt tapasztalja. És talán megfogalmazódik bennem, hogy ha rájuk nem számíthatok, kire? Nincs segítség. Igazából a kultusz, a vallási élet tekintetében ez a két ember nagyon korrekt módon járt el. Hiszen tisztátalanná lettek volna azáltal, hogyha ők halottat érintenek, vagy ha csak halottat látnak. És ilyen tekintetben azt mondjuk, hogy ez így rendben van. De ismerjük azt a szót is, hogy emberség. Hát ez valahogy mintha hiányozna belőlük. Mintha náluk a kultusz az többet érne, mint az emberség. Irgalmatlanul mennek el amellett, aki ki van szolgáltatva. Még Hóseás prófétának az írását biztos ismerik ők, és a Hóseás 6.6-ban olvashatjuk. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Hát ők ezt valahogy most nem gyakorolják. Az nekik nagy-nagy áldozat lenne oda menni. Tisztátalanná lenni azzal, hogyha éppen most mennének, mert nem írja a Szentírás, hogy Jeruzsálembe mennek, vagy ők is Jerikóba mennek, de hogyha Jeruzsálembe mennek, akkor a szolgálatot nem végezhetnék, mert tisztátalanná válnak. Elfogadható az ő magatartásuk? Ha csak ezt nézzük, hogy a kultusz, a vallásosság, a kegyesség szempontjából, igen. De lehet, hogy nem is ez motiválta őket. esetleg arra gondoltak, hogy talán azok, akik őt kifosztották, de itt vannak a közelben. Én leszek a következő. Jobb innen gyorsan menni. Gyorsan a hegyi útról lemenni, emberre közelébe, a város közelébe. Jerikó itt van, Jeruzsálem-Jerikó távolsága 20 km körül. Hamar elérjük, és menedék van. De ott marad egy ember, súlyos sebekkel, kifosztva, mások segítségére szorulva. Aztán nem sokára megint léptek hangzanak, és amikor ki tudja, hogy a feldagadt szemek közül mennyire tudott kitekinteni ez a megvert, kifosztott ember, de azt látja, hogy egy samaritánus jön. Hát talán még vissza is ejti a fejét, hogy hát az enyém, a népemből valók nem segítettek. Ő, akivel évszázadok óta szörnyű kapcsolatunk van, viszály, különösképpen azóta, hogy ugye a Samária beliek megszentségtelenítették tették a templom teret egy páska ünnep alkalmával. Kibékíthetetlen ellentét. Itt már oda minden remény, hát ő aztán biztos, hogy nem fog segíteni. És mégis egyre közelebb jönnek a léptek, és egyre közelebb jönnek, sőt, megállnak. Megáll mellette ez az ember, akinek szintén lenne félnivalója, kereskedő ember volt, talán pénz is volt nála, vagy áru is volt nála, neki aztán igazán lényeges lett volna, hogy minél hamarabb a veszedelmes hegyi útról elmenni. Van sietni valója, hiszen azt tudjuk, hogy az idő pénz, és egy kereskedőnek különösképpen az, és neki végezni kell a munkát azért, hogy minél több legyen a profit, és neki igazán lenne oka kitérni, hiszen ősi ellenség, és nem teszi. Ő az, aki oda megy hozzá, aki nem csak ránéz, hanem leszáll a saját jószágáról, talán szamaráról, és oda tud menni, lehajol a sajátjából bort, olajat tölt a sebekbe, kimossa, fertőtlenik az akkori egészségügyi dobozzal, szolgál neki. Sőt, felteszi a saját barmára, és ő pedig gyalogol mellette, vállalja azt a jó néhány kilométeres utat még a vendégfogadóig. Mert benne valami megmozdult. Nem azt nézte, hogy ki vagy, hanem azt nézte, hogy mi van veled, és segíteni akart. Jézus ezzel a történettel egy félpogány embert fölé helyez a lévitának, a papnak. Dr. Szatmári Sándor írja egyik helyen, hogy ez egy nagyon éles fordulat ebbe a történetbe, mert ugyanis a rabbinikus tanítás szerint egy izraelita, egy zsidó nem fogadhatott el pogányitól segítséget, alamizsnát. Úgymond szeretett gyakorlás címén bármilyen segítséget, mivel ezzel a pogányok kiengesztelik a bűneiket, bűneikért vagy bűneik miatt Istent, és ez Isten előtt egy érdem számukra, amivel viszont az ő tanításuk szerint késleltetik a zsidók megváltását. Kicsit nyakat akert számunkra ez a gondolat, de nagyon érdekes. Tehát egy pogány embertől nem fogadhatok el segítséget, bár az nekem éppen jó lenne, azért, mert ha ő vétkezett bármikor bármit, ezáltal kiengeszteli Istent, jóvá teszi, az ő tanításuk szerint. Viszont ha ilyen történik, akkor a zsidóknak a megváltása kitolódik, vagy állítolódik. A törvénytudónak kell kimondania, hogy mégiscsak az az ember járt el jól, aki az én ellenségem, egy samaritánus. Nem az, aki a kultusz tekintetében, vagy a kegyesség tekintetében korrektül járt el, hanem az, aki emberséget tudott gyakorolni. Aztán itt már el kellene indulni annak a gondolatnak benne, hogy ki az én felebarátom helyett, az hangozzon el, hogy te kinek vagy a felebarátja. Te tudsz-e valakinek felebarátja lenni? Mert sokszor mi is arra gondolunk, hogy aki rászorul az én segítségemre, az az én felebarátom. De igazából mindenki, ami felebarátunk Jézus tanítása szerint, akinek én tudok felebarátja lenni, az felebarátom nekem. Tehát te kinek vagy felebarátja? Vagy még mindig személy válogatva szeretsz? Érezheti ez a törvénytudó, a törvényismerő ember Jézusnak ki nem mondott kérdését? És így felvetődött bennem a gondolat, hogy milyen jó lett volna, hogyha ez az ember eljut odáig, és azt mondja, hogy hát Jézus, én nélküled képtelen vagyok így szeretni. Nélküled képtelen vagyok. Mert mindaz, aki ezt beismeri, hogy Jézus, én nélküled képtelen vagyok így szeretni, személyválogatás nélkül szeretni, az azt hallja, hogy kövess engem, és vele együtt járva tudok úgy szeretni, mint ő. Ha ő velem van, ha ő bennem van, tudok úgy szeretni, mint ő, akkor az az indulat van bennem is. De nélküle nem megy. Így nem tapasztalja meg a kegyelmet. Hiszen aki ezt így elismeri magában, hogy Jézus, nélküled én képtelen vagyok szeretni, jól szeretni, szerinted valóan szeretni, az Isten akarata szerint valóan szeretni, én csak a törvényt ismerem, az nem ismeri a kegyelmet. Azt majd a törvény ítéli meg. Ezért hangzik felé az a mondat Jézustól, hogy eredj el, és te is aképpen cselekedj. Nem zárul le minden ezzel, még vissza is jöhet ez az ember, talán meg is találhatja a megtérést, a megbánást, de ez egy kicsit olyan, hogy eredj el. Ha te a törvény szerint úgy érzed, hogy mindent meg tudsz tenni, magad lásd. De lehetőség van arra, hogy velem, követve engem, megtapasztalsz, hogy az emberileg lehetetlen is lehetséges. Fogsz tudni úgy szeretni, ahogy eddig nem is gondoltad. Körülöttünk is annyi bajba jutott ember van. Nem feltétlenül úgy, ahogy ez az ember, hogy megverték, de talán olyanok is vannak már, akik ilyennel találkoztak, hogy oda kellett mellé állni, segíteni kellett neki. De bizony, hogy a sátán, az élet, a pénzvilág, a profit, ez folyamatosan tesz tönkre bennünket, teszi tönkre az embereket. Nagyon sok a kifosztott, az élet által megrabolt ember. Ha csak arra gondolunk, hogy hitelválság. Hányan vannak bajban? Kifosztottan. Valakinek a segítségére szorulnak. Tudok-e én felebarát lenni? Van-e borom, van-e olajam, amit tudok neki adni? A helyén mondott ige, a vigasztalás, a melléállás. Vagy kényelmesebb elfordítani a fejemet, és úgy menni tovább, hogy ez nem az én problémám. Én is tudok sajnos ítélkezni, hogy hát ő kereste magának a bajt, lássa. De Jézus nem ezt várja tőlünk. Hiszen ebben a történetben nem csak a törvénytudót tanította, hanem tanít engem és tanít minket is. Hogy tudjunk úgy szeretni, ahogy ő tudott, aki az ellenségét is igazán tudta szeretni. Aki minden nyomorúrhoz le tudott hajolni, aki nem ment el senki mellett, nem volt soha személyi válogató. Könnyű, kényelmes elfordítani a szemünket, és bizony én is érzem, hogy időnként kényelmetlen úgy menni a templomba, hogy tudom, hogy valamit nem tettem meg. Olyan vagyok akkor én is, mint a pap vagy a lévita. Elmentem valaki mellett, mert nekem dolgom van, nekem máshol van küldetésem, úgy érzem én, vagy úgy magyarázom. De Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy személyválogatás nélkül mindenkit egyformán szeretni. És az, van egy ilyen mondás, hogy a rokonait az ember kapja, a barátait azt választja magának. De a fele barátot nem. Az mindenki a fele barátunk kell legyen. És akkor válik fele baráttá, amikor én leszek a fele barátja. Amikor én tudom őt mindenféle hátsó gondolat nélkül és érdem nélkül, érdek nélkül szeretni. Tanítson meg bennünket Jézus erre. És legyen mottónk az, vagy kiinduló pontunk, hogy miért is történjen ez, hiszen a Mózes harmadik könyvéből a 17. részben van egy ige. Jeremiás könyvének 31. részében, a 3. versben Isten mondja nem csak az ő népének, mondja nekünk is, az új szövetség népének. Örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Megtapasztaltam Isten irgalmasságát, Jézus Krisztusban közel jött hozzám, akkor nekem pedig szeretnem kell az én fele barátomat és személy válogatás nélkül. Segítsen bennünket a mi úrunk ebben. Amen.
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.